Kedves gyülekezet, nyissuk meg a Bibliánkat Jelenések első részéhez, és a 9. verstől a 20. versig olvasom Isten igéjét. Kérem, hogy álljunk fel az ige felolvasása alatt. Tehát Jelenések könyve első rész, 9. verstől így hangzik az ige. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Pátmosz nevű szigeten voltam az Isten ígéjéért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitájét, amely ezt mondta: amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiciába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót. Hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt a kemencében ízó aranyérchez. Hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott. Szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után történik majd. A 7 csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a 7 arany gyertyatartót. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Amen. Tessenek elfoglalni. Ma reggel a gyülekezet Krisztusáról szeretnék szólni Jelenések könyve első rész alapján. Jelenések könyve, mint tudjuk, az utolsó a kanonizált bibliai könyvek között. 66 könyvet tartalmaz a Biblia, Jelenések könyve zárja a Bibliát. Kanonizált vagy kánonnak megfelelő mit jelent? Kánon latinban mérce, a püspökök és egyházatják körülbelül 200-ban zárták le a bibliai kánont Krisztus után, és összejöttek időről időre, hogy meghatározzák azt, hogy melyik könyvek, újszövetségi íratok Szentlélektől ihletettek. Ez volt a mérce, ez volt a kánon, hogy a Szentlélektől ihletette Jézus Krisztus dicsőíti-e meg. És a sokféle írás között rengeteg volt közkézen abban az időben. A Jelenések könyvét kiválasztották, mint János apostol utolsó írását, mint ami Szentlélektől ihletett, és egy különös könyv, egy prófétai könyv. Jelenések, eredeti görögben apokalipszis, azt jelenti leleplezni. Lerántani a leplet valamiről, felfedni. És gyakorlatilag mind a 22 rész arról szól, hogy hogyan mutatja be Isten felfedve, lerántva a leplet a jövőről, a gyülekezetnek a jövőjét, sorsát. Milyen irányba megy az egyház, a megváltottak közössége, és közben párhuzamosan vele milyen irányba megy a világ. És egy ideig együtt megy, mint 2 sínpár, aztán szépen elválik egymástól. És beszél nagyon világosan a Jelenések könyve 2 szellemi valóságról, a pokolról és a mennyországról. Ezek nem csak szellemi valóságok, nem csak lelki állapotok, hanem helyszínek is. És mind a kettő egyébként. Mert pokol annak az élete, aki Krisztustól távol éli a mindennapjait, szoktuk is mondani, meg van ez a szóhasználat, a társadalmunkban halljuk olykor, hogy pokollá tetted az életemet, vagy pokol az élet. Igen, Isten nélkül valóban az. Azzá tud válni pillanatok alatt. Még akkor is, hogyha jól indult valami. És ez egy állapot, amikor az ember ezt mondja, hogy pokol az élet. De a pokol egy helyszín is. Ami azoknak lett készítve, egyébként eredetileg nem az embereknek lett készítve, hanem a sátánnak és az ő angyalainak. De mindazok, akik ragaszkodnak a sátánhoz, és az ő angyalaihoz, a démonaihoz, és nem számolnak levelük, oda menekülve Jézus Krisztushoz még ebben a földi létben, azok is a Biblia tanítása szerint ott kötnek majd ki. Isten nem akarja a bűnös halálát, ezt tudjuk a Bibliából, hanem azt akarja, hogy éljen. De van egy ilyen hely. És van egy másik hely, az pedig a mennyország. Az Isten dicsősége, ahol majd olvashatjuk a 7. részben, már az 5. is, a 7. részben még inkább a bővebben, artikuláltabban azt, hogy a trón körül egy megszámálhatatlan sokaság áll fehér ruhában. Pálmaágakat lengetnek, és tisztázza egy angyal Jánossal, aki látja mindezt, hogy kik azok. És a 12. részben, ha jól emlékszem, akkor ott kapja meg a választ, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, és nem kímélték az életüket, mint halálig. A két szellemi valóság és két helyszín. De ma reggel nem ezekről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy az első részben, Jelenések könyve első részében felfedődik Jézus Krisztusnak a megdicsőült személye. Egészen idáig nem láthattuk őt megdicsőülten. Az evangéliumokban másképp látjuk Jézust. És hamarosan ünnepeljük a karácsonyt. Hogy szokták karácsonykor ábrázolni Jézust? Kisbabaként, ugye? Csecsemőként, anyja ölében. Aztán az evangéliumokat, ha olvassuk, látjuk Jézust, mint aki szelíd és alázatos. Látjuk Jézust, mint aki hívja az embereket megtérésre. Látjuk Jézust úgy, mint tanítót, úgy, mint gyógyítót, aki sok jót tett az emberekkel. Látjuk Jézust a kereszten, mint haldokló Istenembert, aki meghal a világ bűneiért. Aztán látjuk őt feltámadni. Látjuk őt, amint mennybe megy, bemutatja az evangélium őt. De ennyit látunk belőle. Mindebben Jézus számunkra nagyon emberközeli, mert azért lett emberré, hogy emberközelivé lehessen az üzenete és a személye. És megszerettük Jézust ezáltal, hogy olyan, mint mi, de mégsem olyan, mint mi, mert Isten egyben, nem csak ember. Viszont a Jelenések könyve első részét, amikor olvassuk, egy teljesen más arcával találkozunk az Úr Jézusnak. Ez pedig a megdicsőült Krisztus. És erre szeretném egy picit ráirányítani a figyelmet, mert az imaórán ezt hallottuk az ígéből, hogy eljön az ég felhőjén, és minden szem meglátja őt. Még azok is, akik által szegezték. És siratja őt a föld minden nemzetsége. Tehát egy napon eljön. Felment a mennybe, ült az Atya jobbjára, elküldte az ő szent lelkét, aki itt van velünk, és ez 2000 évvel ezelőtt történt térben és időben. 2000 éve éljük a kegyelemnek a korszakát. De ez a korszak hamarosan véget ér. Minden jel arra mutat, történelmi események, amelyek zajlanak ezen a világon, hogy véget ér a kegyelem korszaka. És a kegyelem korszakára éppen ő tesz pontot, aki a kegyelemnek az ura. Aki kidolgozta számunkra a kegyelmet a kereszten. Azzal, hogy visszajön. De hogy jön vissza? Meglepő az ő visszajövetele abban a tekintetben is, ahogy ő megjelenik, ahogy kinéz majd. Az ábrázata egész más lesz, mint amit megszoktunk. Érdekes, hogy ezt János írja le, az a tanítványa Jézusnak, aki Jézus kebelé nyugodott azon a bizonyos estén, amikor úrvacsoráztak, aki a szeretett tanítvány volt, aki hallhatta Jézus szívének dobogását is, amint a kebelé nyugodott, aki egy meghittebb kapcsolatban volt a mesterrel, mint talán mindenki más a tanítványi körben, és akinek semmi oka nem volt Jézustól félni, vagy megijedni. És mégis ezeket a sorokat olvassuk, hadd ismételjem meg ezt a szakaszt. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szól hozzám, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót. Hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt a kemencében ízó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog, és amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Hát nem csoda, mindegyikünk a lába elé esett volna, mint egy halott. A megdicsőült Krisztus jelenlétébe kerülni, ezt jelenti emberként. Nem bírod ki. Olyan erőtérbe kerülsz, amit nem tud a te emberi tested elviselni. Kimegy az erő belőled. Leesel, mint egy halott. Elveszíted a kontrollt. Ezért kellett az Úr Jézusnak az első eljövetelekor levetkezni az ő dicsőségét. Pál apostol azt mondja a Filippi 2-ben, az 5. verstől, hogy ő Istennek formájában lévén, vagyis ebben a formában, amit itt felolvastam, nem tekintette azt egy olyan dolognak, amivel ő visszaélhet, olyan értelemben, hogy fogja magát, és így jelenik meg az embervilágban. Mert akkor az annak vége, tehát az embervilágnak lett volna vége, szétesett volna ez a világ azonnal. Nem. Nem tekintette ezt egy lehetőségnek, amivel éljen, hanem lemondott erről, és levetkezte a dicsőségét, mint valami ruhát magáról, és egy leszegényített formájában érkezett meg az ő istenségének, hogy ezt elviselhessük. És közben pedig mindezt emberi testünket vállalva tette, ezt nevezi a teológia kenézisnek, vagy kenózisnak, az átalakulás, emberré válás, testetöltés. Ez azért volt fontos, hogy tudjon rajtunk segíteni, és tudjon velünk kommunikálni. Mert egyébként nem tehette volna. Billy Grahamnek van egy érdekes története, biztos hallottátok, ha hallgattátok sokat az ige hirdetéseit, valahol biztos elmondta ezekben az ige hirdetéseiben, én is onnan hallottam, hogy ment a fiával, gyalogoltak valahol kinn a mezőn, és a fia Franklin, ugye, belelépett egy hangyabolyba. És a hangyaboly tönkre ment. És a fia 7-8 éves gyerekként elkezdett sírni, mert ő sajnálta a hangyákat. Sajnálta, hogy tönkretette azt a dombot, azt az építményt, amit a hangyákat kialakítottak maguknak. Azt a kis világukat. Ott egy csomó hangya meg is pusztult attól, hogy rálépett. És ott minden tönkre ment, és a fiú így gyerek fejjel rácsodálkozott erre, és felfogta ezt, és rosszul esett neki, és sírt miatta. És azt mondta, apa, segítsünk ezeken a hangyákon. És az apukája azt mondta neki, hogy fiam, nagyon jó a gondolat, kedves, de ahhoz, hogy segítsünk a hangyákon, ahhoz hangyává kéne váljunk. Oda kéne menjünk az ő világukba, és ott segítsünk nekik. Visszarakni mindent úgy a helyére, ahogy volt. Mert egyébként így nem tudunk. Van ebben egy bölcsesség, ami az evangéliumot emeli ki. Nem tudott Isten segíteni rajtunk, csak úgy, hogy emberré lett. Még az Istennek is vannak korlátai, voltak korlátai, éppen ebben a tekintetben. Isten el kellett küldje az ő fiát erre a világra, hogy képes legyen az Istenség, a Szent Háromság megérteni az embert. és segíteni az emberen. És ezért kellett Jézusnak testet ölteni. Azért kellett Jézusnak testet ölteni, hogy legyen egy teste, amellyel elmagyarázza azt, hogy mennyire szeret minket az Isten. Legyen egy feje, amelyre rányomják a tövis koszorút. Legyen keze, amelyet átszegeznek. Legyen lába, amelyet átszegeznek. Legyen oldala, amit átdöfnek. Legyen háta, amit megvernek. Legyen arca, amit megpofoznak és leköpnek. Legyen szakálla, amit megtépdesnek. Miért? Azért, hogy bemutassa azt, hogy szeretet által akar az Isten győzni a te bűneid és nyomorúságaid felett. Mert így lehetett csak rajtunk segíteni, így lehetett elmagyarázni az Isten szeretetét nekünk. Csak így. Egyébként, hogyha Isten a mennyből osztotta volna az észt nekünk, nem értettük volna. De így értjük. Így jött el először. És aztán ide adta nekünk az ő lelkét. Nagyon fontos azt is látni, testvérek, hogy a Biblia Krisztusa így fog megjelenni, ahogy itt le van írva. Ebben a dicsőségében, egyszer megjelent szegényen, másodjára dicsőségében, de mindig a Szent Háromság kontextusában látjuk őt. Az első megjelenésekor is, amikor bemerítkezett, emlékeztek, hogy ott volt egy galamb, amely rászállt Jézusra, és ott volt a lélek. Volt egy hang, amely megszólalt, ez az én fiam, amelyben én gyönyörködöm, őt hallgassátok, és ott volt a fiú. Szent Háromság. Itt is, amikor megjelenik, a Szent Háromságról beszél János, nem olvastuk fel a negyedik verset, de annyira világos. János az Ázsiában lévő hét gyülekezetnek: kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő. Ezt a mondatot megismétli a 8. versben. Én vagyok az alfa és az omega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Tehát itt van az Atya Isten, aki megszólal. És aztán olvassuk a 4. versben tovább. És a 7 lélektől, akik trónja előtt vannak, 7 lélek az egy lélek, a 7 a teljessége a Szent Léleknek. És Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyának fejedelme. Ott van a fiú. Jézus Krisztus, a hű tanú, a fiú, aki királyok fejedelme. A három személye a Szent Háromságnak együtt jelenik meg. És hiszem, hogy amikor az Úr Jézus el fog jönni, akkor is a Szent Háromság fog eljönni. És amikor Jézus Krisztus beköltözik egy ember életében, akkor is a Szent Háromság költözik be egy ember életébe. Ha valaki olyan Krisztusról beszél nekünk, kinn a világban, vegyétek észre, mert vannak ilyenek, akik Jézus Krisztust kiszakítják a Szent Háromságból, és csak úgy emberként mutatják be, vagy Istenként mutatják be, de nem a Szent Háromság személyeként, azok hamis tanítások. Sem a Jehova tanúi, sem a mormonok nem vallják Jézus Krisztus Szent Háromság második személyeként. De nem csak ők, hanem mások is. Erre figyeljünk. Mert lesznek az utolsó időkben hamis tanítók, megszaporodnak, sőt, hamis Krisztusok is lesznek, akik megjelennek és azt mondják, hogy én vagyok a Krisztus. Hogyha mi be akarjuk azonosítani a mi Urunkat, Jézus Krisztust, akkor az ígére kell figyelnünk. És az íge világos útmutatást ad arról, hogy kicsoda ő. Amikor így szólt Jánoshoz Jézus, János leesett, mint egy halott. Azt olvassuk az ígében, hogy ő rám tette jobb kezét, és így szólt: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Ne félj! Ez egy másik nagyon fontos üzenet az adventnek. Pláne most, milyen különös időket élünk. Emiatt a járvány miatt, ami az egész világot pillanatok alatt, hónapok alatt körbejárta, szinte az egész világon észlelhető a félelem, a nemzetek között, az országokban. El vannak bizonytalanodva az emberek, félnek, elszigetelődnek. nem tudják, hogy mi igaz, mi nem azokból a hírekből, amelyek vagy hivatalosan, vagy félhivatalosan keringenek. Aztán látják a sok elhalálozási számokat, amiket minden nap a hírek hoznak, és az emberekbe beleivódik a félelem. És a félelem pedig kapkodás szül, hitetlenséget, bizonytalanságot. Persze Jánosnak a félelme más volt. Ő megijedt attól a jelenségtől. Mi is megijedünk jelenségektől. Mindentől megijedünk, és mindentől félünk, amit nem tudunk kontrollálni. Nem tudjuk irányítani, nem ismerjük, nem értjük, ezért tartunk tőle. Ez a mostani helyzet is ilyen. De az a Jézus, aki visszajön, az a Jézus, aki mindenható, még akkor is, hogyha megijedsz tőle, mert olyan a dicsősége és a hatalma, hogy azt mondja, ne félj. És ő nem csak azt mondja, hogy ne félj, hanem megérint, és erő árad az életedbe. És ez olyan csodálatos kép előttem. Mert ahányszor én féltem az életben, és oda jöttem Jézushoz hittel, vagy hitetlenségeimmel, imádkozva is, meg nem is, mint az a bizonyos apa, aki hozta a fiát, hogy Uram, hiszek, légy segítségül a hitetlenségenek. Ebben a kettősségben odajöttem Jézushoz, és megérintett. Azok az én életemnek a felejthetetlen pillanatai. Mert erő árad belém. Az Isten jelenlétében erő van. Az Úr Jézus Krisztus érintésében erő van. Ha szükséged van erre az érintésre, fogadd, ne tarts tőle, ne félj tőle. Amint mondtam az elején, az, hogy itt vagyunk minden vasárnap, az egy csodálatos lehetőség nekünk. A világ fiainak ez nincs meg. Minden vasárnap, legalább minden vasárnap, de ha lehetne, akkor még többször is. Összejönni, és imádni a mi Istenünket, és az ő értékeit, azokon elmélkedni, azok felé nyitottnak lenni, befogadni azokat, megvallani, hogy igen, mi ebbe az irányba tartunk, és mi összetartozunk ebben a törekvésünkben. Ez egy nagy érték önmagában. Ez a lelkünknek segít. Sokkal jobban segít, mintha nem tennénk. És van, akinek ez nincs meg, nem teszi. Az, hogy itt vagy, és ezt vállaltad, ez már önmagában a lelkednek egy balzsam. Hát, ha még az az Isten, akinek a nevében együtt vagyunk, megjelenik és belenyúl az életedbe. És átváltoztatod dolgokat. Kiveszi azt, ami rossz az életedben, amitől nem tudtál szabadulni, ami tönkretett eddig, vagy mindig leszívta az erőt a lelkedből, azt ő elveszi azért, mert erő van az ő érintésében. És erő árad beléd, és talpra állít. Ó, ezek a csodák történnek a gyülekezetben. Mind a mai napig. Történtek ott a Pátmosz szigetén, az Isten gyülekezetében, kezdettől fogva máig. Történjen közöttünk is. Gyakran történjen. Mindig szükségeink szerint. Nem azt mondja a zsidókhoz írt levél 4. részében az ige, hogy amikor szükségünk van, akkor járuljunk a kegyelem királyi székéhez? Mikor szükséged van? Maga az Isten mondja ezt. Tehát ő, Isten sokkal jobban akarja, hogy mi járuljunk hozzá, mint ahogy mi akarjuk, vagy van kedvünk néha járulni hozzá. Miért? Azért, mert a javunkat akarja. Azért, mert gyógyítani akarja az életünket, felemelni. Jót képzelt el az Isten mindegyikünk élete felől. És nem akarja, hogy kínlódva éljünk. Azt akarja, hogy szabadon, az ő érintései által erővel betelve éljük az életünket. Milyen érdekes ez a mondatrész a bemutatkozásában. Én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, de íme élek örökkön örökké. Első vagyok és utolsó, alfa, omega. Így mutatkozik be az Atya Isten is, hogy alfa és omega, Jézus is, mert egy lényegű, a Szent Háromság egy lényegű, ugyanaz az Isten. Első és utolsó, vagyis tőlem indul minden, és hozzám érkezik minden. És a két két végpont között én vagyok. Nincs senki más. Nem tudjuk Istentől elvonatkoztatva élni az életünket. Az ő benne, ahogy Pál apostol mondja az aténi prédikációjában, ő benne mozgunk, élünk és vagyunk. És ő határozza meg az életünk idejét és tartalmát és határait. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké. Élő, én vagyok az élő, halott voltam, és íme élek örökkön örökké. A feltámadásnak az ereje van megfogalmazva ebben a mondatban. Jézust, Istent nem lehet megölni. Halott voltam, de élek. És aki hisz bennem, ugyanígy azt mondja Mártának, ott a nyitott sírnál, Lázár sírjánál, hogy aki hisz bennem, soha meg nem hal. Nálam vannak a halálnak és a pokolnak kulcsai. Minden, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az ő hatalmában van, és az ő tekintélye alatt van minden, amitől mi félhetünk. Ezért ne féljünk. Visszatérve még a félelemre egy mondat erejéig. Minden az ő hatalmában van, amitől mi félhetünk, vagy tarthatunk. Halál, pokol, ezek a végső valóságai az Isten nélküli embernek. Azt mondja, hogy nem kell félj ettől. Nálam vannak, én irányítom ezeket, és te hozzám tartozol. Micsoda evangélium. János ezeket hallotta. És még egy utolsó gondolat, a 20. versben azt mondja, hogy láttam, hogy a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét aranygyertyatartót, és itt megmagyaráz, hogy mit jelent a hét csillag és a hét gyertyatartó. És ezzel szeretném befejezni, mert kicsit eljárt az idő. Hét aranygyertyatartó, a hét gyülekezet, amelyről aztán a második, harmadik részben beszél. De túlmenően a hét gyülekezeten, amelyet megemlít, felsorol, a hét gyertyatartó és az a hetes szám a teljesség, a hét gyertyatartó a mindenkori gyülekezeteknek a tömege. Azt mondja Isten igéje, és kétszer is aláhúzza ezt, mert amikor először látja János, akkor is leírja, hogy láttam a gyertyatartók között járni, aztán pedig Jézus maga tér vissza a gyertyatartókra, és azt mondja, ez a hét gyülekezet. És én ezek között járok. Jézus Krisztus a hét gyülekezet között jár, a gyülekezetek között jár minden időben, ma is. Jézus Krisztus úgy tűnik, hogy miközben az egész világ történelmét irányítja, különös módon koncentrál a gyülekezeteire. A világ lesz, ami lesz vele, majd a világ ügyét elintézi az Isten az ő hatalmának szavával, mert azzal is teremtette, az nem egy gond, de a gyülekezeteire figyel. És a gyülekezeteivel nagyon részletesen törődik. És ha a második, harmadik részt olvassuk, akkor mindegyikhez van egy szava. Majdnem mindegyikhez van intőszava. És mindegyiknek konkrét dolgokat mond, amikben javulniuk kell, fejlődniük kell. Mindegyiknek mondja azt, hogy térj meg. Majdnem mindegyiknek. És mindegyikhez van dicsérő szava. Foglalkozik a gyülekezeteivel. Szeretném azt mondani, hogy nem csak a kis-ázsiai hét gyülekezetre volt Istennek gondja Jézus Krisztus által, hanem a chicagói magyar baptista gyülekezetre is van gondja. Ugyanígy egy gyertyatartó ez a gyülekezet. Az Isten jár közte. És figyel rá, hogy ége a mécses a gyertyatartóban. Ége a láng. És azt szeretné, hogy égjen, ragyogjon. És a gyülekezet, és a jobb kezében hét csillag, az pedig azt is ő maga magyarázza, hogy mit jelent, nem kell törjük a fejünket rajta. A hét csillag a gyülekezet angyala, a gyülekezetek angyalai. Na most ez megint egy jó kérdés, hogy kik a gyülekezetek angyalai. Ki a gyülekezet angyala? Van, aki nagyon egyszerűen elintéz, és azt mondja, hogy lelkipásztor. Van, aki azt mondja, hogy gyülekezetvezető. Nem. A gyülekezet angyala az én megértésem szerint, és ezt alátámasztja az apostolok cselekedeteinek több része is, ahol testületileg beszél a vezetésről Isten igéje. A gyülekezet angyala inkább egy testület. Azok közössége, akiket Isten odaállított a gyülekezet élére, és akiknek a döntései, látásai, megértései az igéből, az Isten vezetéséből meghatározzák a gyülekezet életét és alakulását. Az a gyülekezet angyala. egyfajta kollektív felelősség, de mégis egy szűkebb körű felelősség. És hiszem azt, hogy akik felvállalták ezt a szolgálatot, az Úr kezében, jobb kezében vannak. Ami mit jelent? Részben azt jelenti, hogy oltalom alatt vannak, tekintély áll rendelkezésükre, de részben pedig azt is jelenti, hogy óriási felelősség van rajtuk. Ez a jobb kéz, ez a felelősségnek és a tekintélynek együtt mutatja a lényegét. Ma reggel tanultunk több mindent, de ezek közül talán a legfontosabb az, hogy mi, akik várjuk az Úr Jézust, a kegyelem korszakában élünk, de már a vége fele. Hamarosan megjelenik az ég felhőjén, hamarosan jön, hogy megítélje ezt a világot, jön, hogy rendet tegyen, igazságot tegyen, és ajándékokat is hoz. Jön, hogy a maga gyülekezetét elvigye. És amikor ezt így tudjuk Isten igéje kijelentése alapján, akkor egy szent várakozást tölt be. De mi nem úgy várakozunk, mint akik félelemmel nézünk erre a napra, hanem úgy, mint akik alig várjuk. Az első hívőknek volt egy ilyen köszönése, Maranatha, az Úr közel. Mert alig vártak. Mikor jön már el? Testvérek, mi ebben a sötét korszakban, amit ma élünk, jó, hogyha felvértezzük magunkat a Krisztus várásnak ezzel a lelkületével. Hogy alig várt, hogy ő jöjjön. Nagyon nehéz úgy alig várni őt, hogyha az, amivel ő készült téged várni a mennyben, nem mond semmit. Mert kialakítottad a saját mennyországodat a földön. De hogyha mindent el tudtál engedni, és rá tudtad hangolni a szívedet, a lelkedet arra, ami jön, amivel ő vár, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember értelem fel nem foghat, akkor örömmel várod őt. Alig várod őt. Legyen ez így ránk nézve is. És kívánom azt, hogy amikor itt vagyunk, érintsen meg az Úr jelenléte minket olyan módon, hogy minden elesettségünkből, kudarcunkból felálljunk, talpra álljunk, és újból reménységgel tekintsünk a jövőre. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked azt, hogy valóban van nekünk ez a hely, ahol még a járvány idején is összejöhetünk. Drága nekünk ez a hely, mert itt valahogy még jobban tapasztaljuk a te jelenlétedet, és átéljük azt, hogy mennyire összetartozunk, mennyire a tiéd vagyunk, és egymáséi. Kérünk, áld meg ezt a helyet, hogy ez legyen a mi lelkünk megújulásának a helye. Legyen erővétel, ezt jelentse nekünk ez a hely, erőt venni, megfrissülni a lelkünkben, reményt kapni, bátorsággal betelni. Hallgass meg imánkat. Amen. Készüljünk az Úr asztalához egy énekkel.